A műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Tagadhatatlan, hogy a mesterséges intelligencia a legtöbb területen változást fog hozni. Vannak, akik tartanak tőle, vannak, akik alig várják, hogy végre szélesebb körben is elterjedjen. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy napjainkban éppen az adatok területén vannak kisebb-nagyobb problémák. Nyár végén például a ChatGPT-t is üzemeltető OpenAI-t perelte be a The New York Times azért, mert állítások szerint adatot lopott tőlük a szoftver, illetőleg a szoftvert üzemeltető vállalat. A kérdés tehát innen adja magát, hogy kell-e félteni a személyes adatainkat a mesterséges intelligenciától, vagy éppen maga az AI lesz az, ami vagy aki, kinek hogy tetszik jobban, idővel képes lesz arra, hogy megvédje az adatainkat. Témánk: adatvédelem a mesterséges intelligencia korában. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Székely Barnabás, adatvédelmi szakember, a Privacy Pro alapítója, akinek köszönöm, hogy újfent elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Kezdjük azzal a mai beszélgetésünket, hogy felidézzük azt, hogy miről is volt szó a múlt héten, hogyan lehetne azt a műsort összefoglalni.
Nagyjából három gondolatot osztottunk meg. Az első az ugye, hogy kiderült, hogy a védelem gyakorlatilag az nem csak azokon a cégeken múlik, szerzeteken, akik adatainkat kezelik, hanem rajtunk is nagyon sok minden múlik, hogy mennyire vagyunk tudatosak, hogy mit osztunk meg magunkról, kivel és milyen platformon. Gondoljunk például egy unokázos csalás áldozatára, aki megosztotta nyilvánosan Facebook fotókat az unokáiról, ahol szerepelnek az unokák nevei, és akkor egy olyan személy, aki nem ismeri, nincs vele kapcsolatban, a Facebookon keresztül be tudja gyűjteni ezeket az adatokat, és hogyha a telefonszámát is megszerzi, akkor fel tudja hívni, hogy az unokája balesetet szenvedett, és ugye már be is tudja mondani az unoka konkrét nevét, mert azt a Facebookról megszerezte. A másik gondolat az az, hogy maga a személyes adat fogalma az az európai megközelítésben az egy nagyon tág fogalom, esetenként egy háziállat neve, egy rendszám vagy egy laptop széria száma is lehet személyes adat. És ezen túl beszéltünk arról is, hogy a román adatvédelmi hatóság is egyre aktívabb, 2018 május 25-től több mint 160 bírságot szabott ki, amiből 70-et tavaly, és látjuk azt, hogy a panaszok száma is egyre nagyobb, tavaly például meghaladta a 4000-et.
Még egy keveset maradjunk a GDPR-nál. Hogyan befolyásolhatja ezt a mesterséges intelligencia?
Ha nagyon röviden akarok fogalmazni, akkor azt mondanám, hogyha az AI rendszernek a tanítási adathalmaz a személyes adatot tartalmaz, akkor ugye alkalmazandó a GDPR-t, és igazából itt lehet a legrövidebb úton összekötni a mesterséges intelligencia alapú rendszereket a GDPR-ral. És mondjuk egy nagyon konkrét példát, amikor a ChatGPT mögött futó GPT 3.0 nyelvi modellt tanították, akkor gyakorlatilag nem csak tanulmányokat, nem csak könyveket, nem csak olyan írott anyagokat használtak, amik ugye nagyon sok információt tartalmaznak, hanem gyakorlatilag olyan közösségi média posztokat is, főleg angol nyelvű posztokat, amelyek nyilvánosak, így hogyha mi mondjuk angolul posztoltunk a Facebookon, a Twitteren vagy a LinkedIn-en, akkor valószínűleg, hogy mi is hozzájárultunk a GPT-3 fejlesztéséhez. És egyébként nagyon sok olyan példát lehetne mondani, ahol az AI rendszerek tanításához személyes adatokat használnak, gondoljunk itt az egészségügyi applikációkhoz, amik AI alapúak, vagy akár olyan applikációkra, amelyeket megtanítottak ugye olyan fényképeket generálni, olyan képeket generálni, amelyen gyakorlatilag mint hogyha egy tökéletes fotót készítettek volna egy emberről, de igazából az ember nem létezik, gyakorlatilag nem létező embereknek a nagyon valósnak tűnő képeit generálja ki. És ezeknek a megtanításához természetesen valós embereknek az arcát és a fotóit használták. Egy másik kapcsolat, amit fel lehet fedezni, az az ugye, hogy amikor a GDPR alkalmazandó egy AI rendszeren, akkor ennek a tervezésekor és fejlesztésekor figyelembe kell venni az adatvédelmi alapelveket, például az adatbiztonságot, és a személyes adatok feldolgozása előtt adatvédelmi hatásvizsgálatot kell végeznünk, ez konkrétan előírja a GDPR 35. cikkelye, és ez a hatásvizsgálat segít a kockázatokat azonosítani, és ezek kezelése pedig kontrollokat beépíteni a rendszerbe. Gondoljunk például arra, hogy az AI rendszerek is ki vannak téve a külső támadásoknak, például hallottunk olyan támadásokra, mint a model poisoning, ami azt jelenti, hogy önmagában a modellhez férnek hozzá, és a modellt írják át, ami azt jelenti, hogy igazából egy bizonyos bemenetre, egy bizonyos információra teljesen más választ, teljesen más eredményt ad az AI rendszer, mint amit valóban kéne adnia, és ezzel meg tudja téveszteni a felhasználót, hogy akár kárt tud okozni. Gondoljunk például egy olyan egészségügyi applikációra, amelyik mondjuk a melanomát azonosítja, a bőrrákot, illetve ezzel kapcsolatos betegségeket, és hogyha egy ilyen rendszernek a modelljét mind a megmérgezik, ahogy ugye az angol szó is mondja poisoning, akkor elég valószínű, hogy nagyon hibás eredményeket fogadni. De van másfajta támadás is, például a membership interference, ami azt jelenti például, hogy külső támadók egy bizonyos kérdésére olyan választ ad az AI rendszer, ami elárulja, hogy annak a személynek az adatai benne voltak a tanítási adathalmazba. Ha például a tanítási adathalmazban van egy nagyon egyedi bemenet, például azt mondjuk, hogy egy webshopot nézünk, és megnézzük, hogy akik rendeltek, azok hol laknak, és mondjuk azt, hogy egy kis faluból csak egy valaki rendelt, és ezt bevisszük az AI rendszerbe, és később pedig rákérdezünk, hogy honnan van a legkevesebb vásárló, és mondjuk erről a település csak egy vásárló van, és azt hogy hívják, akkor valószínűleg, hogy ez a rendszer nekünk visszaadja annak a vásárlónak a nevét. Ez ellen is vannak mechanizmusok, amelyekkel ezeket ki lehet védeni, de mindenképpen az látszik, hogy egyre több támadás írja az AI alaprendszereket is. És egy harmadik kapcsolat, ami nagyon fontos, gyakorlatilag egy dilemma, hogy a közérdek fontosabb esetenként, vagy az adatvédelem. Azt tudjuk, hogy a GDPR az érzékeny adatok kezelésére elég szigorúbb szabályokat ír elő, ugye ilyen érzékeny adatok, például az egészségadatok, és egy olyan AI rendszert akarunk fejleszteni, amely segít bizonyos tüdőbetegségek hatékony diagnosztizálásában, akkor ugye nagyon sok röntgenfelvételre van szükségünk egyéb egészségadatokra. A jelenlegi kutatások szerint az ilyen AI megoldások nagyban növelik a betegségek azonosításának a pontosságát, azt mondják, hogy még egy szakorvos, amelyik több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, az mondjuk ilyen 80-90%-os pontossággal tud diagnosztizálni, addig egy ilyen rendszer akár 96-98%-os pontosságra is fel tudja vinni a szakember azonosítási készségét. És ugye a közérdek az egyértelmű, hogy rendelkezésre állnak ilyen döntéshozatalt elősegítő rendszerek, de adatvédelmi kihívásokba ütköznek ezeknek a fejlesztői. Miért? Mert a paciensek adatai személyes adatnak számítanak, különös védelmet élveznek, és a GDPR-ra hivatkozva az egészségügyi intézmények megtagadják ezen adatok átadását, megosztását, és ugye ezek az adatok nélkül nagyon nehéz fejleszteni a rendszereket, mondjam lehetetlen. Esetenként az sem lehetséges, hogy ezeket az adatokat analizáljuk, mert minden egyes ugye paraméter fontos lehet egy betegség esetében, vagy esetenként nem is tudjuk, hogy melyik az, amelyikről lemondhatnánk az anonimizálás érdekében. és emiatt gyakorlatilag az történik az Európai Unióban, hogy le vagyunk maradva a mesterséges intelligencia kutatások és fejlesztések terén, mert ha bár nagyon sok adat az létezik, nem áll rendelkezésre, azok, akik fejlesztik ezeket a rendszereket, nehezebben tudják megszerezni az adatokat, és már van olyan is, olyan eset is, amikor igazából nem az Európai Unió belül lakóknak, mondjuk az egész adataival fejlesztenek egy európai applikációt, hanem mondjuk amerikai, ázsiai vagy más országban lakók adataival, annak érdekében, hogy a GDPR ne jelentsen egy gátat. Úgyhogy egyértelműen látjuk, hogy ha bár nagyon sok esetben közérdekű egy bizonyos AI rendszernek a lefejlesztése, mégis a GDPR következtében bizonyos korlátokkal találkozunk az adatok megosztása terén.
Még mielőtt ténylegesen fejest ugranánk a mesterséges intelligencia és az adatvédelem kapcsolatában, beszélgessünk arról is, hogy a GDPR rendelet már 5 éve kint van, és így egy fél évtized távlatából ma még megállja ez a helyét, vagy már tényleg elérkezett az a bizonyos ráncfelvarrás ideje?
A GDPR egy technológia semleges jogszabály, nagyon komplex jogszabály, és emiatt, mert nem technológia függő, ezért azt lehet mondani, hogy talán az időpénzetéig is meg fog állni. Viszont az már egyértelműen látszik, van az Európai Bizottságnak egy felmérése, ahol próbálták nagyjából megnézni, hogy mennyire hatékony a GDPR alkalmazása, és ezt a tanulságaiból már látszik. Igenis vannak problémák, ugye az egyik fő probléma az, amelyet a legtöbb KKV tapasztal, hogy sok adminisztratív teherrel és költséggel jár a GDPR megfelelés, ezért nagyon sok KKV-nek, illetve civil szervezetnek ez majdnem egy lehetetlen küldetés. Az is látszik, hogy a határokon átnyúló ügyek, mint amikor arról beszélünk például, hogy a Facebook hozzájárulás nélkül profiloz minket és felhasználja az adatainkat, ugye a személyre szabott reklámoknak a megjelentéséhez, ugye ez nem csak a román felhasználókat, nem csak a magyar felhasználókat, hanem ugye gyakorlatilag az Európai Unióban az összes állampolgárt érintőknek Facebook fiókja van, és az ilyen ügyek, az ilyen határon átnyúló ügyeknek a kivizsgálása még mindig gyors, nem elég hatékony, de van erre egy bizonyos mechanizmus, egy one stop shop mechanizmus, amit előír a GDPR, de az egyértelmű, hogy ezen még kell javítani a különböző országok adatvédelmi hatóságoknak az együttműködésén mindenképpen, és az is látszik, hogy az új technológiák, a vált technológia független a GDPR mindenképpen kívást jelentenek, én is tapasztalom, hogy akár AI rendszerekről beszélünk, akár VR rendszerekről. Az új technológia esetében azért is nehéz az adatvédelmi alapelveket beültetni, és a GDPR-nak megfeleltetni ezeket a rendszereket, mert sok esetben nem áll rendelkezésre jó gyakorlat, nem áll rendelkezésre best practice, nem rendelkezünk még ugye azokkal a tapasztalatokkal, amelyek segítségével meg tudjuk feleltetni ezeket. Úgyhogy itt is folyik egyfajta kísérletezés, és talán az utolsó ilyen probléma, ami a GDPR-nak a jól vagy rosszul való öregedéséről szól, az ugye az, amikor egy olyan mondjuk Big Tech vállalat kap bírságot, valami adatkezelésért, amelynek egyáltalán nem nehéz akár kifizetni több 10 millió eurós bírságot sem, és esetenként még akkor is, amikor mondjuk a jogellenes magatartás folytatásáért még kap külön napi bírságot, még így is akár megéri nekik anyagilag ezt folytatni, mert ugye a személyre szabott reklámoknak a kezeléséből annyi pénz bejön egy ilyen nagy vállalat számára, hogy akár megérheti neki az, hogy hónapokig húzzan a GDPR-nak való megfelelést. Úgyhogy nagyjából ezek azok a kérdések, azok a problémák, amikkel találkozunk a GDPR 5 éves alkalmazása során.
És akkor jöjjön a mesterséges intelligencia, aminek kapcsán nem titok, hogy ez adathalmazokból tanul. Kezdjük rögtön azzal, hogy van-e valamilyen védelem azzal kapcsolatban, hogy a mi adataink ne kerüljenek be ebbe, ezekbe a halmazokba, vagy véd-e minket egyszerű földi felhasználókat valamilyen szabályozás a mesterséges intelligencia adatgyűjtésével szemben?
Ahogy említettem a beszélgetés elején, azok a rendszerek esetén, ahol személyes adatokat használnak, a modellek megtanítása érdekében, ott ugye egyértelműen alkalmazott a GDPR, és a GDPR előírja, hogy milyen esetekben lehet személyzetot kezelni. Ugye 6 jogalapot ír elő, és egyik ezek közül gyakorlatilag kell működjön. És az ilyen rendszerek esetében ugye a hozzájárulás az, ami a legtöbb esetben tud működni, esetenként a közérdek, illetve még akár olyan esetekről is tudunk, ahol gyakorlatilag egy szerződés teljesítése, szerződésben állunk mondjuk egy vállalattal, és akkor azt szeretnénk, hogy egy ilyen egészségügyi health tech vállalat azt mondja, hogy adjuk át minden egészségügyi adatunkat, és mondjuk ezek alapján mondjuk akár segít nekünk azonosítani, hogy milyen betegségeknek vagyunk kitéve, esetleg mikorra várható, hogy bizonyos betegségek utolérnek. Ugye itt gyakorlatilag a szerződés lesz a jogalapja annak, hogy egy ilyen jelrendszer kezelje az adatainkat. Nagyjából ez a 3 jogalap, és ugye, hogyha azt mondjuk, hogy például a ChatGPT a közösségi médiából összegyűjtött mondjuk posztokat, nyilvános posztoknak a szövegét használta arra, hogy megtanítsa ugye az OpenAI használta ezeket, hogy megtanítsa a ChatGPT-t, akkor azért feltételezhetjük, hogy itt nem volt minden rendben, mivel egyik jogalap sem áll meg, mi alapvetően nem állunk szerződés viszonyba vele, ez nem egy közérdekű alkalmazás, és ugye tudjuk azt, hogy a beta változata, az okosabb változata az nem is ingyenes, hanem nyilván pénzért cserében elérhető, havi $20 elérhető, és nem is járultunk hozzá nyilván, hogy a mi adatainkat kezelje, úgyhogy az mindenképpen felmerül nagyon sok esetben, hogy ha bár a GDPR véd minket, ez az AI világ, ami ugye egy nagyon adatéhes műfaj, és ahhoz, hogy egy ilyen rendszer jól működjön, nagyon sok adatra van szükség, és most már olyan technológiák állnak rendelkezésre, hogy mi igazából nem is tudunk arról, hogy a mi adatainkat esetleg lemásolták, begyűjtötték és felhasználják egy rendszer tanításához. Gondoljunk csak arra, hogy például az OpenAI hogyan gyűjtött össze az adatokat. Hát úgy gyűjtött össze, hogy úgynevezett ilyen scraper és crawler botokkal, amelyek gyakorlatilag a publikus felületeken böngésznek, és mentik le az adatokat, másolják le az adatokat. Ugye sok esetben nem is tudjuk azt, hogy valaki esetleg a mi nyilvános LinkedIn posztukat, vagy a Facebook bejegyzésünket ugye lementette és felhasználja, és akkor ilyenkor ugye nehéz ellene tenni bármit, ha csak azt nem, hogy tudatosak vagyunk, és nagyon figyelünk arra, hogy mit osztunk meg nyilvánosan, inkább közvetlenül a személy, az ismerőseinknek osztjuk meg, vagy ugye akár úgy osztjuk meg olyan platformokon, amelyek nem nyilvánosak, ugye e-mail üzenetek és hasonló. Úgyhogy a védelem, a GDPR biztosítja a védelmet, viszont ezeknek a technológiának köszönhetően a védelem az nem automatikus egyrészt, és azért sem ugye, mert nagyon sok ilyen AI fejlesztő cég nem feltétlenül veszi figyelembe a GDPR-t, mert úgy érzi, hogy az ő érdekét ugye akkor áthúzná, hogyha betartaná a GDPR-t, akkor ugye nem is tudna automatikusan ilyen nagy mennyiségű adatgyűjtésbe kezdeni. Van, ahol egyébként lehetetlen, például, hogyha azt mondaná, hogy 1 millió embertől kell kérjen hozzájárulást, akkor esetenként akár lehetetlen is begyűjteni ennyi hozzájárulást, nagyon nagy macera. Illetve az is teljesen egyértelmű, hogy ahhoz, hogy mi ezt megelőzzük, ahhoz mi aktívan kell tegyünk, oda kell figyeljünk, hogy hova töltjük fel az adatainkat, mire használjuk. Például vannak olyan applikációk, amelyek ingyenesek, viszont cserébe például a képeinket felhasználja arra, hogy a saját rendszerét továbbfejlesztett. Például nagyon sokan hallottunk egy olyan applikációról, amelyel ha lefényképeztük magunkat, akkor gyakorlatilag kigenerálta, hogy hogy fogunk kinézni mondjuk idősen, vagy hogy néznénk ki gyerekként, vagy hogy néznénk ki ugye az ellenkező nem képviselőjeként, és teljesen gyűjtöm, hogyha elolvassuk a felhasználási feltételeket, nyilván senkinek nem éri meg ingyenes applikációt fejleszteni, ha csak nincs valamilyen egyéb érdeke, és ugye az volt a nekik az előnyös, hogy a felhasználási feltételekben berakták azt, hogy azok a képek, amik készülnek, az eredetiek, nem a generált változat, azokat felhasználhatják saját célra. És akkor gyakorlatilag az ingyenes applikációt cserébe az adatainkkal fizetünk. És és ez, amire nagyon kell figyeljünk, hogy milyen applikációról van szó, azt kifejlesztette, egyáltalán milyen országból jön ez az applikáció, és mit mond ugye az adatközösségi tájékoztató, vagy mire használják fel az adatainkat.
Mégis játszunk el a gondolattal, hogy mi történne, hogyha a mesterséges intelligencia a tanuló adathalmazába kerülnének a mi személyes adataink. Mi lenne ennek a következménye, hogyan érintene minket egyszerű földi felhasználóként, hogy maradjak ennél a példánál? Gondolok itt arra, hogy a műsor elején már elhangzott egy példa a nagymamás csalással, valami hasonló negatívum is kijöhetne belőle? Vagy csak negatív következménye lehetne ennek?
Ugye ez erre a kérdésre akkor tudok nagyon pontosan válaszolni, hogyha pontosan tudjuk, hogy milyen rendszerről van szó, de vegyünk akkor egy példát, például egy egészségügyi applikációt, ahova ugye gyakorlatilag úgy használták fel az adatainkat, hogy névre szólóan a tanítási adathalmazban mondjuk a mi nevünk helyett nem egy ID, nem egy mondjuk páciens sorszám szerepel, hanem a konkrét nevünk, ugye a különböző betegségeink, egészségügyi adataink, és hogy említettem beszélgetés elején, van például a membership inference nevezető támadás, és ennek segítségével akár az is lehet, hogy egy nagyon jó megfogalmazott, nagyon jól kitalált kérdésre, vagy bemenetre, inputra a rendszer mondjuk kiadja a mi nevünket. De valaki rákérdez, hogy ki az, aki például tüdőbetegségben szenved, vagy ki az, aki memória problémákban szenved, például Romániából, Kolozs megyéből. És akkor lehet, hogy ugye a mi adatunkat is kiadja, amennyiben nem figyeltek arra, hogy a tanítási adathalmazban ne szerepeljenek olyan információk, amelyek közvetlenül azonosítanak minket, mint ugye a lakcímünk, a nevünk, ugye a személyi számunk, esetenként akár az e-mail címünk is, és így tovább. Úgyhogy igen, az is lehet, hogy harmadik félhez kijutnak olyan adatok rólunk, amelyekhez ugye nem szólna hozzáférése legyen, de arról is beszélhetünk, hogy még akkor is, hogyha teljesen jogszerűen gyűjtötték be az adatokat, még akkor is, mivel nagyon sok ugye adattal rendelkeznek, és ezeket sokszor ugye a felhőben tárolják, különböző hacker csoportoknak, rosszindulatú csoportoknak nagyon nagy érdeke van abban, hogy főleg ahol minél több adat összpontosul, hogy ugye arra feltegyenek, és akkor különböző támadásokkal próbálják ezt megszerezni. Szóval még akkor is, hogyha jogszerűen kezelik, nem biztos, hogy adatbiztonsági szempontból ezek az adatok biztonságban vannak, nem biztos az, hogy esetleg nem jött el egy harmadik félhez. De beszéltünk arról is, amikor konkrétan azért akarnak megszerezni személyes adatokat különböző ilyen csoportok, hogy visszaélnek vele, akár gondoljuk itt identitáslopásra, már Romániában is volt olyan ügy, hogy ugye az online banking segítségével gyakorlatilag be tudtak lépni, vissza tudták állítani egy felhasználónak a jelszavát, azért mert tudtak volna elég információt, azokat az információkat, amikre rákérdeznek, ugye, amikor felhívjuk a ügyfélszolgálatot, és akkor így gyakorlatilag ugye az új jelszót már ők állították be, és így be tudtak lépni, ezzel anyagi kárt tudnak okozni. Ugye identitáslopást említettem már, és van, amikor pedig konkrétan megzsarolják az embert a személyes adataival, de vagy gondoljunk például arra, amikor egy áll Facebook fiókot készítenek valakinek a nevében, mert megvannak róla a képek, akár generálnak új képeket, és ez annyira gyakori, hogy Romániában konkrétan a büntető törvénykönyvet módosították azért, hogy kifejezetten inkriminálják ezt a fajta magatartást, amikor valaki egy fiókot készít valaki másnak a nevében. Ez ugye ez most már bűncselekménynek minősül Romániában. Úgyhogy amiatt, mert a technológia fejlődik, és egyre több adat áll rendelkezésre, emiatt egyre nagyobb kockázatnak vannak kitéve az adataink, és nem árt, hogyha tudatosak vagyunk.
És hogyha már a bűncselekményeknél tartunk, akkor adatlopás, és nyár végén attól volt hangos a globális sajtó, hogy a ChatGPT-t is működtető OpenAI vállalat lopott, ezért indított ellene pert a The New York Times. A hagyományos sajtóóriás vezetői a lopás ténye mellett arról is beszéltek, hogy nem szeretnék, ha a mesterséges intelligencia az ő cikkeiket, anyagaikat használná ahhoz, hogy fejlődjön, hiszen ezzel lényegében támogatnák azt, hogy létrejöjjön egy komoly konkurenciájuk, ezt nem én mondom, hanem a New York Times vezetői munkatársai. Itt valóban lopásról lehet szó, amennyiben igen, akkor mi várhat az OpenAI-ra, és mi várhat a napjainkban igencsak közkedveltségnek örvendő ChatGPT-re?
Igen, itt mindenképpen érdemes tisztázni, hogy mit értünk az lopás alatt. Vannak azok az esetek, amelyekről korábban említést tettem, hogy gyakorlatilag informatikai támadás során hozzáférnek külső felek adatokhoz, és ugye az a, hogy így mondjam, a finomsága az OpenAI példájában, hogy igazából ilyen értelemben nem lopott, mert ő nem indított informatikai támadásra, majd mondtam, különböző ilyen botoknak segítségvel máslatot készített ezeknek a cikkeknek a szövegéről, máslatot készített tanulmányokról, online elérhető könyvekről, és sok minden másról, köztük ugye a közösségi médiában megjelenő bejegyzésekről. Úgyhogy olyan szempontból talán nevezhetjük lopásnak, hogy ez nem kért engedélyt. És tudjuk azt, hogy ugye egy közösségi média poszt az általában nem érez szerző jogvédelmet, de egy sajtócikk az mindenképpen ugye a szerző jog hatája alá esik, és ugyanígy egy tanulmány is, vagy könyv is. És valójában igen, a tartalom előállítóknak azért lehet kellemetlen a ChatGPT megjelenése, illetve egyéb ugye nagy nyelvi modellre épülő megoldásnak megjelenése, mert az történik, hogy az általuk ugye erőfeszítéssel és költségek bevállalásával létrehozott tartalmakat felhasználja ebben az esetben, a konkrét esetben az OpenAI arra, hogy a ChatGPT-t megtanítsa. Ez a ChatGPT ugye, amely később hasonló tartalmakat fog tudni előállítani, vagy akár még jobbakat, gyorsabban, kevesebb költséggel, és gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy hosszú távon nem is a konkurencia lesz ezeknek, hanem kiváltja ezeket, helyettesíti ezeket, és ezáltal ezeknek a tartalom előállító szolgáltatóknak az üzleti modellje az nem lesz érvényes, gyakorlatilag ugye nagyon sok esetben az emberek az olcsóbbat választják, másrészt meg nyilván nem lehet egy ilyen rendszerre versenyezni, mikor tartalmelajtásról van szó, nagyon kevés esetben lehet versenyezni, mert gyorsabb, éjjel-nappal működik, mennyiségben sokkal többet tud, és ugye az már látszik sok esetben, akár fényképekről beszélünk, akár sajtócikkekről, hogy minőségben is annyira ügyesek most már ezek az LLM modellek, hogy azt lehetne mondani, hogy sok esetben nem is lehet velük versengeni, annyira minőségű tartalmat állítanak elő, mert ezeknek lehet ugye több modulja, gondoljunk egy átlagos sajtócikre, mondjuk ami arról szól, hogy beszámolunk egy eseményről, elmegyünk, fotót készítünk, ugye leírjuk, ami ott elhangzott, ugye egy nagynyelvi modell, ezt teljesen másképp kezeli, lehet, hogy a többi sajtóterméknek a cikkeiből ő összerak egy külön sajtóciket, ami egyébként ugyancsak nem etikus, a helyet, hogy fényképet készítsen a helyszínen, kigenerál egy képet, ami előfordulhat, hogy nem a valóságot ábrázolja, viszont a cikk ugye olvasmányosabb, mert van benne kép is, akár kigenerál videót, úgyhogy olyan készségekkel rendelkezik, amellyel egy ember nagyon nehezen tud versengeni. De ennek egyértelmű következménye az is, hogy a mai világban, ugye ezt már tapasztaltuk a tengeren túli választások kapcsán, tapasztaltuk ugye a járvány kapcsán, és tapasztaljuk ugye folyamatosan a szomszédban dúló háború kapcsán, hogy már sok esetben nagyon oda kell figyelni, hogy rájunk arra, hogy mi az, ami a valóság, és mi az, ami a fikció, mert nagyon sok ugye fake news van, nagyon sok féltájékoztatás van, és ezeknek az eszközök segítségével ugye ChatGPT bárki számára elérhető, hogyha elég ravaszul kérdezünk, akkor még mindig tud nekünk generálni olyan szöveget, amelyek felhasználhatóak a közvélemény formálására és a félretájékoztatásra, főleg a tömeges félretájékoztatásra, és ezért is nagyon fontos az a jogszabály, amely most kidolgozás alatt van az Európai AI Act, az adatvédelmi szabályzás, amely konkrétan tiltja az AI rendszerek ilyen célra való használatát, manipulációra, ugye közvélemény formálásra, vagy ugye álhírek terjesztésére. Úgyhogy mindenképpen olyan szempontból pozitívan közelíthetjük meg, hogy ez szabályozásra kerül hamarosan, és ez egyértelműen az összes tagállamban alkalmazandó lesz közvetlenül. Az viszont más kérdés, hogy ahogy a technológia fejlődik, és a jog próbálja ezt utolérni, ugye a technológia továbbra is fejlődik nagyon gyors ütemben, és azt látjuk a harmadik évezetben, hogy egyszerűen a jogalkotási mechanizmusok egyre nehezebben tudják utolérni ezt a gyors technológiai fejlődést.
Itt szóba került a jogalkotás, és valóban tervezés alatt van egy törvény, amely szabályozná az AI, a mesterséges intelligencia működését. De hova vezethet ez? Az EU döntéshozói vezetői még vissza tudják zárni ezt a szellemet a palackban, vagy egyáltalán nem is céljuk ez, pusztán segíteni akarnak az embereknek?
Hát a szellem az kiszabadult a palackból, és nem igazán lehet visszazárni, és azért sem, mert ugye a világ nem csak az Európai Unióból áll, miközben az Európai Unió le van maradva az AI rendszerek fejlesztése terén, főleg az adatok szűkössége miatt, addig ugye Amerikában ez nagyon gyors lépésben megy előre, ugyanaz igaz Kanadára és Ausztráliára, és Ázsiában is ugye vannak olyan országok, akik nagyon előtt tartanak az AI rendszerek fejlesztése terén, sok esetben ugye állami támogatással, sok esetben akár állami felhatalmazással kapják meg a rendelkezésre a szükséges adatokat. Úgyhogy a szellem az kiszorult a palacból. Arra számítanak az Európai Unió vezető, hogy a GDPR, ez egy ilyen globális standard lesz az AI-ekt, és akár ugye, mint a GDPR után a dél-koreai, a brazil, és gyakorlatilag azt is lehet mondani, hogy a kaliforniai adatvédelmi szabályozás a legtöbb az a GDPR standardjára épül, és akkor így lesz gyakorlatilag egy Európai Uniós jogszabályból egy ilyen nemzetközi standard, és arra számítanak, hogy az AI Act is egy ilyen nemzetközi standardá fog válni, és akkor nem lesz egy úgynevezett ilyen piaci hátrány, versenyhátrány azoknak az európai AI fejlesztő vállalatoknak, illetve azon az EU kívüli AI fejlesztő vállalatoknak, aki az európai piacra szállja a rendszerét. Ugye az a versenyhátrány, amit egy ilyen jogszabálynak való megfelelő is jelent. Úgyhogy mindenképpen reménykedünk ebbe, és most az látszik, hogy az Egyesült Államok az AI hatására nagyon gyors léptekben halad előre a saját AI szabályozásának a megalkotásában, és még az is előfordult, hogy igazából nem az EU lesz a világon az első, ahogy szerették volna ugye az Európai Bizottság vezetői, hanem lehet, hogy az amerikai lesz az első, és ez egy picit megváltoztatja a játékszabályokat, de nem kell naivak legyünk, az egyértelműen látszik, hogy azért, mert ezek a rendszerek nagyon megnövelik a hatékonyságot, sok esetben ugye ezek a rendszerekre egy nagyon előnyös üzleti modellt lehet építeni, amely ugye nagy jövedelemmel és profittal kecsegtet, ezért mindig lesznek olyan szereplők, akikre habár a jogszabályok vonatkoznak, attól még nem veszik figyelembe, vagy próbálják kijátszani, és az is egyértelmű, hogy egy ilyen jogszabálynak megfelelés nem egyszerű, költséges, szaktudásra van szükség, és az viszont kérdéses, hogy rendelkezésre áll-e ez a szaktudás, ugye azért is, mert, ahogy mondtam, az adatvédelem terén azért nincs két évtizede, hogy az AI rendszereket próbáljuk megfeleltetni az adatvédelem előírásoknak, úgyhogy az is egyértelmű, hogy a piacon rendelkezésre álló tudás is szűkös, úgyhogy nem minden vállalat fog hozzáférni ez a tudáshoz, és el kell teljen jó néhány év, amíg egyre több mindenki szerez tapasztalatot ezen a téren, és valóban lesz elég szakember, hogy ezeket a rendszereket megfeleltessék. És ugye az a kérdés, hogy akkor mi marad a magánszemélyeknek a magán életéből, a privát szférájából. Hát itt, ahogy mondtam, tényleg amiatt, mert az adatgyűjtés, az automatizált, és sokszor úgy tud történni, hogy nem is tudunk róla, Emiatt valóban csak azt tudom javasolni, hogy figyeljünk, hogy hogy osztunk meg adatokat, milyen rendszereket használunk, amikor használjuk ezeket az informatikai rendszereket, vagy applikációkat, akkor nézz, amit cserébe kell adjunk, hogyha ezek ingyenesek, akkor mit kellene cserébe, de egyébként van olyan fizetős, ilyen fitness applikáció is, amelyik annak ennyire, hogy fizetünk, annak ennyire használjam az adatokat, illetve az applikációhoz kapcsolt okosóra által miért adatokat használja annak érdekében, hogy továbbfejleszt az applikációt. Úgyhogy mi magunk mindig mérlegeljünk, hogy valóban ezt szeretnénk, nem szeretnénk, esetleg milyen kockázatai vannak, és az egyértelmű, hogy van okunk félteni az adatainkat, mert sok esetben ugye ezek hacker támadás áldozatai vállalhatnak, másrészt meg az is egyértelmű, hogy ha nem is hackerek, de más személyek is vissza tudnak élni, vagy vállalatok vissza tudnak élni a személyes adatainkkal.
Azt is mondhatnánk, hogy nincs ingyen ebéd így ezekre a példákra, hogy amelyik alkalmazásért nem kell fizetni, azért nagy valószínűséggel az adatainkkal fizetünk. Viszont azon gondolkoztam itt, hogy most akár Európai Uniós, akár amerikai szabályozás lesz először a mesterséges intelligencia kapcsán. Ez mennyire segíthet megvédeni egyrészt a személyes adatokat, vagy úgy általában az adatokat, illetve mennyire segíthet a munkahelyek megvédésében?
Igen, ahogy említettem, előfordulhat az, és elő is fog fordulni, hogy például ugye olyan újságíróknak a cikkein tanítanak egy ilyen rendszert, akik hosszú távon ennek a rendszernek az áldozataival fognak válni azért, mert vagy részben, vagy egészben kiváltja a munkájukat, és ez igaz gyakorlatilag nagyon sok területre, ugye az adatbevitellel foglalkozó személyek körében már látszik, hogy gyakorlatilag nagy részt az AI ki tudja váltani, de általában lehet mondani, hogy az úgynevezett ilyen white collar, az irodai munkát végzők körében is a most elégzett munkájuknak kb. 60-70%-át az AI ki fogja tudni váltani néhány éven belül. Az a kérdés, hogy a technológiai fejlődés mennyi új munkahelyet fog teremteni, és azok a munkahelyek, amelyek létrejönnek, azokra van-e esélyük átképezni magukat azoknak a munkavállalóknak, akik esetleg elvesztik a munkájukat. És van egy ezzel kapcsolatos kutatás, amit a McKinsey végzett, ez egy idei jelentés, és a McKinsey azt mondja, hogy a következő 5 évben az AI-nak nettó pozitív hatása lesz a munkaerőpiacra, ami azt jelenti, hogy több munkahelyet hoz létre, mint ahány elvész. Ugye itt most az a kérdés, ugye, hogy ott jönnek-e létre új munkahelyek azon területen, ahol elvesznek, mert az teljesen egyértelmű, hogy ha például egy biztonsági őr kivált egy AI-val vezérelt okos kamera, amelyik felismeri, hogy esetleg egy vásárló épp lopásra készül, vagy verekedés történik, vagy hasonló, és akkor ennek köszönhetően egy nagy bevásárlóközpontban nem szükséges mondjuk 30 biztonsági őr, hanem mondjuk csak néhány, akkor az a kérdés, hogy azok az új munkahelyek, amelyek létrejönnek, azokra van-e esélyük átképezni magukat a például biztonsági őröknek, és ugye erre a válasz nem egy egyértelmű igen. Lehet, hogy vannak esetek, ahol képesek lesznek magukat átképezni, de az alacsonyan képzettek körében biztosan nehezebb lesz tartani a ritmust. És hogyha például az irodistákra gondolunk, akár a jogászok körében, ugye könyvelők körében, az adatelemzéssel foglalkozó körében is valószínűleg, hogy nagyon sok munkát ki tud majd váltani hosszú távon az AI, és ebben az esetben valószínűleg egy kicsit könnyebb lesz talán egy új munkahelyet, vagy olyan készségekre feltenni, amelyre igény lesz a munkaerőpiacon. De az mindenképpen kérdés, hogy arányaiban számszerűleg hány új munkahely jön majd létre, ahhoz képest ahány kivált az AI.
Erre most egészen biztosan nem fogunk tudni válaszolni, kristálygömb ugyanis sajnos most sincs nálunk, viszont eddig a pontig arról beszélgettünk, hogy a mesterséges intelligencia adathalmazokból tanul, és nem kizárt, hogy bizonyos helyzetben veszélyben lehetnek a mi adataink is. De nem használhatjuk az AI-t éppen az ellenkezőjére? Nem védheti meg a mesterséges intelligencia az adatainkat? Gondolva mind a személyes adatainkra, mind a vállalkozások saját adataira.
Mindenképpen, mint ahogy egy kést is lehet jó célokra és rossz jogra használni, az ilyen rendszereket is ugyanígy lehet jóra és kevésbé jóra használni, és az már egyértelműen látszik, hogy például az ilyen megoldásoknak köszönhetően sokkal hatékonyabban lehet például egy vállalkozásnak az adatforgalmát monitorizálni, és ennek segítségével a külső támadásokat hamarabb fel lehet fedezni. Ugyanígy, hogyha mondjuk sikerült belépnie egy külső félnek a mi rendszerünkbe, akkor könnyebb azonosítani azokat a változásokat, amelyek történtek. Vagy ha arra gondolunk, hogy például milyen trendek vannak az informatikai támadások terén, akkor egy AI rendszer ebben is nagyon nagy segítségünkre lehet. De abban is akár, hogy például kiszűrje azokat az e-maileket, amelyeket akár ugye a saját e-mail címünkre, akár a munkai e-mail címünkre küldenek, azokat az e-maileket, amelyek adathalász vagy zsalóvírus ugye támadásokat akarnak indítani. Úgyhogy az AI az egy roppant jó dolog, és mindenképpen az életünket elősegíti, mind a mellett, hogy ugye veszélyeket is tud hordozni magában. És magánszemélyek szempontjából is, igen, vannak olyan például AI rendszerek, amely segítségével például utána kutathatunk, hogy például az e-mail címünk, a nevünk, lakcímünk, személyszámunk esetleg valahol adatszivárgás áldozatával vált-e, és ez hol van, és hogyan történt, milyennek a háttere. Úgyhogy úgy a vállalatok, mint a magánszemélyek szempontjából is nagyon sok előnnyel járnak az AI rendszerek, és köszönöm ezt a kérdést, mert ezt ki kell hangsúlyozni, hogy egyértelműen több az előny, mint a hátrány. Viszont ahogy láttuk, esetenként vannak olyan hátrányok, amit nehéz elkerülnünk, addig még nem kér hozzájárulást tőlünk a legtöbb ilyen LLM-rendszer, amelyik személyes adattal tanítja magát, vagy például az OpenAI most azt csinálja, hogy azért, mert nagyon sokan felszólaltak ez az intruzív és aránytalan együttés ellen, azt mondja, hogy ha nem szeretnéd, hogy például a te céged honlapjáról gyűjtsön adatokat, vagy a te személyes honlapotról, akkor egy bizonyos scriptet, egy kódot kell berakni a honlapnak a forráskódjába, de ugye, ahogy látjuk, ez nem egy hozzájárulásos megközelítés, hanem igazából egy tiltakozásos megközelítés, szóval ahhoz, hogy ne gyűjtsön információkat az én weboldalról, gyakorlatilag én kell tegyek, és nem az van, hogy ahhoz, hogy ne gyűjtsön, ugye, ahhoz ő kell kérjen hozzájárulást. És ez egyértelmű, hogy ez továbbra sem fel meg a GDPR-nak, ez az opt-out rendszer, ahogy Amerikában hívják. Egyelőre ez a megközelítés, ugye már tudják azt, hogy nagyon kevesen fognak ezzel foglalkozni, hogy például beépítsenek egy ilyen kódot a weboldalukba, és akkor ugye továbbra is tudnak nagyon sok adatot gyűjteni. Nagy győződve, hogy annak kezdtében, hogy nagyon sok per indult ellenük, és ugye itt nem csak adatvédelmi, hanem szerzőjogi per, nagy győződve, hogy mindenképpen egy teljes átgondolásra szükség az LLM modellek esetében, és a tanításokhoz szükséges adatok gyűjtése terén. És már látszik az, hogy ezek a rendszerek jogi szempontból nézve valamilyen handicappel indulnak, egyszerűen amiatt, hogy milyen az ők természetük, és úgy mondják az adatvédelmi szakértők körében, hogy az LLM-ek az imperfect by design, gyakorlatilag egy ilyen veleszületett handicappel indulnak, mivel nagyon sok adat van szükség, és sok esetben ezt nem tudják másképp megszerezni, csak az ilyen nagyon átfogó online adatgyűjtésre, ezért mindig is lesznek szerzőjogi, illetve adatvédelmi problémát, amelyek felmerülnek ezek esetén.
Összegezzünk. Mi lehet akkor az adatvédelem és a GDPR jövője a mesterséges intelligencia korában?
Igen, említetted a varázsgömböt. Ez egy nagyon nehéz kérdés, de az egyértelmű, hogy nagyon sok olyan adatvédelmi szoftver, adatvédelmi megoldás, amelyet például AI-val felvételnek, az sokkal hatékonyabb lesz, sokkal jobb lesz. Gondolj például arra, hogy nálunk, amikor ugye elindul egy GDPR projekt, és a vállalatnak az adatvagyonát próbáljuk felmérni, azt szeretném megtudni, hogy milyen személyes adatokat kezel, és milyen célra, és hogy néz ki az adatközi életciklus, akkor ez sok esetben ugye offline történik, sok esetben ugye az van, hogy nincs egyetlen egy például automatizált megoldás, amely ezeket az információkat össze tudná gyűjteni és strukturálni tudná, és például már most vannak úgynevezett ilyen data mapping megoldások, amelyek az adatvagyon feltérképezését elősegítik, és ezek egyértelműen AI alapok, amelyek ugye NLP-t használnak, ugye automatikusan felismerik, ha például a dokumentumban név van, személyi szám vagy egyéb személyes adat. Úgyhogy mindenképpen az adatvédelmet is előmozdítja az AI, és a GDPR jövője ugye az olyan szempontból kérdés, hogy mikor jön ez a pillanat, amikor már valóban a GDPR ki kell egészíteni, mert egyszerűen annyira megváltozott a technológia, hogy a GDPR nem tudja megfelelően kezelni az ezekkel járó adatvédelmi kockázatokat. Már volt erre javaslat, hogy esetleg a GDPR-t ki kell egészíteni, ez még valószínűleg nem lesz aktuális, de el tudom azt képzelni, hogy ebben a felgyorsult világban előbb-utóbb aktuális lesz az, hogy a GDPR-t ki kell egészíteni. Azt viszont kevésbé látom esélyesnek, hogy a GDPR-t hatályon kívül helyezzék, vagy azt, hogy egy teljesen új jogszabály, egy nulláról megírt jogszabály a GDPR-t helyettesítse.
Adatvédelemről, az adatvédelem jövőjéről és mindebben a mesterséges intelligencia kapcsolatáról beszélgettünk a mai digitális világban, amelynek elérkeztünk a végéhez. Barnabás, köszönjük, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm szépen a meghívást, további szép estét kívánok.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Székely Barnabás adatvédelmi szakemberrel, a Privacy Pro vállalat alapítójával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét mindennapján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.